Full Random. Beszélgetések megmondó emberekkel, véleményvezérekkel és a kreatív arisztokrácia tagjaival. A Roadster magazin podcastje Ising Róberttel.
Egy háromszoros olimpiai bajnok alig haszoló külön bemutatása. Szilágyi Áron azonban sokoldalúbb és komplexebb személyiség annál, mint hogy szimplán sporteredményekkel le tudnám írni. A páston kívüli élete sportdiplomáciával, jótékonysági tevékenységgel, sportvezetői feladatokkal van tele, podcastet vezet, letett egy magas szintű sommelier vizsgát, tavaly ősszel pedig valami olyasmibe fogott, ami sokak életét teheti jobbá. Áronnal beszélgetve az érdekelt, hogy miért hasonlít gyász folyamathoz, ha egy sportoló abba hagyja a pályafutását, milyen, amikor hibázik, hogy néz ki a trash talk a vívásban, és hogy bírja-e, ha felismerik az utcán. Kezdünk! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Ising Róbert vagyok, ez itt a Roadster magazin podcastja, a Full Random. Mai vendégem egy háromszoros olimpiai bajnok vívó, Szilágyi Áron. Szia Áron, üdv itt!
Szia Robi, köszöntöm a hallgatókat!
Szia! Áron, egy jó nagy kérdéssel fogom indítani. Egy közelmúltbeli eseményről lesz szó. Március 25-e van szombat, világkupa döntő Budapest, Szilágyi Bazadze csörte, és 8-5 az állás. Hátrányban vagy, kielezett a helyzet, az ellenfél nagyon jól vív, meglepett téged, neked nem annyira megy, és történik egy találat, amit neked adnak, de nem neked kellett volna adniuk. És ilyenkor azt hiszem, hogy egy futballista vagy egy vízilabdázó azt gondolná, hogy oké, a bíró tévedett, ez a pont az enyém, nem az én felelősségem, te viszont másképpen döntesz, egy ilyen hihetetlen sportszerűségről tanúbizonyságot téve, hagyod, hogy a következő asszóban megüssön téged az ellenfeled Bazadze, és így kvázi visszaadod neki a pontot. Hogy zajlott le ez benned ez a jelenet?
Bennem ez végtelenül egyszerűen zajlott le, hiszen teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ezt a tust, amit egyébként egy technikai hiba miatt nem kapott meg az ellenfelem, azt nekem vissza kell adnom, tehát itt egyszerűen bekapcsolt egy morális iránytű, a lelkiismeret, meg egyáltalán az, hogy ez így helyes. Ugye a mi sportágunkban rengeteg a szubjektivitás, tehát ki vagyunk téve egy zsűri elnök ítéleteinek, és sokszor érezzük azt, hogy ezek nem nekünk kedveznek, vagy esetleg, hogy nem is igazságosak, nem is követik egymást logikusan, de az azért nincs benne a vívásban, vagy azt legalábbis mi is nehezen fogadjuk el, hogyha egy technikai malőr miatt nem születik meg egy találat. Tehát az, hogy én fejbevágom az ellenfelet, és nem gyulladt ki a lámpa, az egy ilyen elfogadhatatlan dolog, de mégis megtörténik, és most a 21. században se sikerült még a felszerelésgyártóknak olyan gépet csinálniuk, ami 100%-ban mindig pontosan működik. Lehet, hogy ezt nem is lehet, nem vagyok szakértő, nem vagyok fizikus, úgyhogy ezt nem tudom. De itt nekünk versenyzőknek van lehetőségünk korrigálni. Tehát míg mondjuk egy zsűri ítéletet, még hogyha mind a ketten érezzük is, hogy nem ez volt a helyes döntés, az nem szokás. Tehát a zsűri ellen menni ilyen direktbe az udvariatlanságnak is számít. Tehát hogyha már egy eldöntött találat van, mondjuk az én javamra, azt nem szoktam bemondani, tehát nem szoktam jelezni, hogy ez mégiscsak nálam volt, mert azzal egy nagyfokú tiszteletlenséget mutatok a zsűri elnök felé. Viszont a technikai hibáknál nem ez a helyzet, hanem ott van lehetőség korrigálni, és én egyébként ezt tettem meg, ez benne van a sportágunkban, így nevelnek minket, edzésen ez mindennapos, ez természetes, tehát ez
most lehet... Mégis újságcikkek tucatjai születtek erről a gesztusról, fair play díjra akarnak téged felterjeszteni, és arról beszélnek, hogy ez csak régen volt így, még a nem tudom, vívás hőskorában, az 50-es, 60-as években, vagy még régebben, amikor az alapnak számított, és hogy te ezzel a gesztussal ezt a korszakot idézted meg. Annyira mégsem automatikus ezek szerint ez a dolog.
Én ezt két dolognak tulajdonítom be. Az egyik az, hogy a laikusok számára, akik azért nem követték hétvégéről hétvégére a vívó eseményeket, ez valóban úgy tűnik, meg tényleg, tehát hogy igen, itt bekapcsol a fair play, tehát ez nettó arról szól, hogy én igazságtalannak érzem azt, ami az ellenfelemmel történt, és én ezt szeretném kompenzálni. Ez nekünk vívóknak, nem olyan nagy dolog. Tehát, hogyha én látok egy ilyen döntőt, ahol visszaadnak egy ilyen találatot, azt mondom, hogy ez igen, ez fair game, ez rendes volt, de nem várom azt, hogy akkor ebből most cikkek sorozata szülessen. A másik tényező, aminek én tulajdonítom a nagy média felhajtást, az pedig az, hogy azért ez mégiscsak egy világkupa döntőben történt vesztes állásból egy hazai közönség előtt. Tehát szerintem ezek a faktorok azok, amik
igazából.
Tehát, hogy bennem nem változtatták meg azt, hogy hogyan viszonyuljak ehhez a helyzethez, tehát, hogy visszaadjam a találatot, vagy nem. Viszont kívülről egészen más a lányzó fekvése, tehát hogy nyilván, hogyha ez mondjuk egy algíri világkupa 64-es táblán történik, akkor senki észre sem veszi, még csak felvétel sem készül róla. Itt egy döntőben hazai közönség előtt nyilván nagyobb felhajtást kapon.
Azt is tudni kell itt ennek a dolgnak a háttérében, hogy nem feltétlenül jó a viszonyotok Bazadzével, hogyha jól tudom. Van közöttetek feszültség, vagy nem teljes a tisztelet, vagy olyan hasonlóra utalt, azt hiszem Decsi Tamást az Indexnek adott nyilatkozatában.
Szándró egy nagyon nehéz személyiség apáston. Onnantól kezdve, hogy ő kiköt, leveszi a sisakot, lerakja a viewfeszerre, és egy nagyon szimpatikus, vidám, társasági figura, nem lehet őt csak szeretni. De a páston egy kőkemény harcos, aki mindent bevet a győzelemért, sokszor tördeli az asszót, rengeteget vitatkozik a zsűrivel, reklamál, időt húz, kommunikál az ellenféllel is, tehát hogy ő aztán tényleg mindent bevet, ezt én nem annyira kedvelem az ellenfeleimben, de megtanultam kezelni, és nekem ebből nekem ezzel kapcsolatban egyébként nincsenek különösebb ellenérzéseim. Én egy tök más srác vagyok, tehát én felmegyek a pásra, csak magammal foglalkozom, csöndbe teszem a dolgom. Persze én is reklamálok, hogyha igazságtalannak érzem a zsűri ítéletét, de alapvetően nem a cirkusz, nem a színház az én eszközöm az asszok megnyerésére. Neki inkább egyszerűen csak azon, hogy tök más vívók, tök más személyiségek vagyunk.
Nem is gondoltam arra, hogy a vívásban is megy a trash talk a vívók között, akkor ezek szerint van, aki ezzel az eszközzel él, hogy megpróbálja kizökkenteni, provokálni az ellenfelet.
Trash talknak nem nevezném, tehát, hogy nem...
Annyira
nem verbálisan nem cikizzük egymást, meg nem megy ez kettő között, de elég annyi, hogy én mondjuk egy nagyon egyszerű példát, mondjuk adok egy szép parádriposztot, és oda jön az ellenfelem, hogy kipróbálja, hogy jó a felszerelésem. Ugye ezzel azt hiteti el bennem, hogy lehet, hogy nem is volt jó az a parád, lehet, hogy az betalált, és csak ez egy technikai hiba volt, és már elindítja ezt a gondolatot az agyamban, és már meg vagyok zavarodva, már ezzel, hogyha egy tus nyert, akkor ő már ezzel már elégedett. Tehát, hogy az már beljebb van. Tehát csomó ilyen eszköz áll rendelkezésre, és vannak azok a vívók, akik ezeket rendre használják.
És ez a podcast nem csak a vívásról fog szólni, de még maradjunk ennél a mesnél egy kérdés erejéig, hogy van még egy különlegesség ennek a mérkőzésnek, szintén egy döntő, ugye a döntőről van szó, 14-10 az állás, ami azt jelenti, hogy az ellenfélnek csak egy találat kell, neked pedig nem lehet hibázni, és be kell vinned 5-5, hogy megnyered ezt a döntőt, és neked ez sikerült. Ilyenkor így fejben mi zajlik le? A korábban begyakorolt automatizmusok működnek, és teljesen robotpilótán vagy pedig vannak ilyenkor friss gondolatok ezek fölött? Hogy néz ki fejben egy ilyen szitu?
Egyrészt ez sportszakmailag is érdekes, hogy hogyan lehet felépíteni ekkora hátrányból az utolsó tusokat úgy, hogy semmiképpen nem kaphatok. Meg a lélektana is borzasztóan izgalmas tud lenni, hiszen onnantól, hogy ő beadja a 14. találatot, tehát egy tusra van a győzelemtől. Én, aki a vesztes fél vagyok, vagy hátrányba küzdök, nekem onnantól tulajdonképpen tehát rajtam onnantól tulajdonképpen nincsen teher, hiszen onnantól mindenki elkönyvelte, hogy ezt az ellenfelem megnyerte, ott van a győzelem kapujában, egy találatot kell adnia, és hogyha ott beadok egy-két találatot, akkor viszont ez az egész megfordul. Ő neki onnantól borzasztóan kellemetlen veszíteni.
Elbizonytalanodik,
onnantól már nem megnyerni akarja az asszót, hanem nem elveszteni. Én viszont, aki hátrányból érkezem, én viszont megnyerni akarom, én viszont nagyot nyerhetek,
Kicsit fel is szabadulsz.
Ez egy big win lehet, hogyha én ezt, nekem is ezt sikerül megfordítanom. Uh-huh. És amikor ott elérem 14-14-nél, akkor meg már mind a kettőnkben csomó minden dolgozik, és uh-huh. egy tusnál már tényleg bármi történhet. Azt már lélektanilag sem érdemes szerintem elemezni, mert ott, ott tényleg annyira nüansznyi dolgok vannak, hogy ott már bármelyik fél adhatja a találatot. Egyébként, ami érdekesség, hogy pont az előző világkupán Sandro fordított, 8-as táblán már főpáston vívott egy német srác ellen, és 14-5-ről fordított. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy az én 14-10-ről való fordításom nagy dolog, ő annál több mint kétszer akkor át fordított az előző versenyen, de ezek azért ritkák nagyon.
Ilyenkor egy ilyen transz állapot alakul ki, vagy pedig pont, hogy nagyon tiszta, tudatos, precíz gépezet vagy? Melyik a kettő közül?
Itt már a verseny vége felé jártunk, már az asszó úgy legvége volt, tehát itt már annyira be van járatva a mozgásom, centire, milliméterre pontosan időzítve van, millisekundumra, tehát itt már ez egy nagyon olajozott gépezet, aminek magától kell működnie. Persze van gondolatom azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék csinálni, de ez leginkább egy reaktív rendszer. Bemegyek, megcsinálom az előkészítésemet, meglátom, hogy mi a lehetőségem, mennyire jött offenzívan az ellenfelem, mennyire inkább egy védekező akciót készített elő. Vagyunk olyan távolságon, hogy én meg tudjam indítani a támadást, azzal el fogom elérni, közbe figyelnem kell, hogy ő vesz egy parádot, azt meg kell kerülnöm. Tehát ezek automatizmusok, tehát ebből persze a kész rajta előtt nekem van egy utolsó gondolatom, de onnantól hagyom magam az automatizmusok, illetve hagyom az automatizmusokat dolgozni.
Most már eltelt jó pár nap, több hét ezóta a verseny óta. Mit tesz veled lélektelenek egy ilyen győzelem? Nyilvánvalóan hatalmas eredmények vannak mögötted, de jön egy ilyen tudatállapot, hogy ha te mindent jól csinálsz a páston, akkor te legyőzhetetlen vagy, és nincs, aki a nyomodba érjen? Hogy néz ez ki fejben?
A magabiztosságnak, meg az önbizalomnak mindenképpen jót tesz egy ilyen győzelem. Én nekem ott inkább fékeznem kell, tehát nehogy az legyen, hogy azt higgyem, hogy mostantól magától fog a kardom találatokat adni, meg asszókat nyerni. Tehát ebből a szempontból a pofonok is jól jönnek. Nyilván van egy-két nap, amikor a győzelem csodája kitart, én is ünneplek, újságírók hívnak, cikkek születnek, üzeneteket kapok, kommentek jönnek, ez akkor boldogság órái, napjai, de utána vissza kell jönni a földre, ez egy világkupa volt a szezonban, mindjárt itt a következő, mindjárt indul a kvalifikációs időszak, júliusban világbajnokság, tehát hogy nekem nincs időm fürdőzni egy ilyen évközi sikerben. Tulajdonképpen nagyon feszesen azt kell tudni mondani, hogy ennek itt vége van, és jön a következő felkészülési időszak.
Felolvasnék egy Michael Jordan idézetet. Majdnem 300 mérkőzést vesztettem, 26-szor bízták rám az utolsó pillanatban a győztes dobást, de elhibáztam. Újra és újra elbuktam bizonyos helyzetekben, és ezért váltam sikeressé. Mennyire tartott számon a hibáidat, és mit jelent neked a kudarc?
Ezt nem csak, hogy ismerem ezt a nyilatkozatát Jordannek, hanem évek óta vallom is magaménak, sőt, szoktam én is őt idézni egyébként, sőt, pont kifejezetten ezt a gondolatsort, mert valóban a sikerek, hogyha a sikerek mellé jönnek a kudarcok, akkor az egy nagyon erős ösztönző. Nyilván tök más, hogyha az ember csak kudarcok érik a pályafutása során, tehát hogyha én most 33 évesen úgy ülnék, hogy nem tudom, nem lenne még világkupa érmem se, nem lennék se világban, olimpiában, se válogatott sportoló sem lettem volna soha, akkor valószínűleg nem is kérdeznéd meg, hogy hogyan viszonyulok a kudarcaimhoz, de úgy, hogy azért a sikerek mellé jönnek a kudarcok, és megvan a balansz, ezeket nagyon jól lehet használni. Tehát én is ezt a budapesti világkupát, amiről az elmúlt percekben beszéltünk, úgy nyertem meg, hogy az előző kettőn, a varsói és a padovai megmérettetésen, amik 2 és 5 héttel voltak a budapesti VK előtt, ott kiestem a 32 között. Tehát arról nem olvasnak az emberek, meg az aztán nem üti meg itthon az inger küszöböt, nem kerül bele a hírekbe, vagy ha igen, akkor csak valami oldal hasában egy egysorosban. De nekem ezek jelentősek, és akkor ilyenkor bele tudom turálni magam a munkába, a felkészülésbe, abba, hogy nekem most már meg kell mutatnom, hogy mit tudok, és ilyenkor tudnak igazán belőlem jó eredmények kijönni. És ez egyébként jellemző volt a nagy versenyekre, vagy az olimpiai felkészülésekre is, hogy azért a megelőző versenyek nem feltétlenül azt mutatták, hogy én csúcsformába várom mondjuk az olimpiát, vagy tavaly a világbajnokságot. De még egyszer mondom, hogy ez azért akkor működik jól, hogyha az embernek van mihez visszanyúlnia, mint siker. Tehát én ilyenkor azért egy-két kudarc után, vagy kudarc élmény után azért abból is táplálkozom, hogy hát basszus, nekem, én már nyertem versenyt, én már nyertem olimpiát 3-szor is, hát hogy csináltam? Hát vegyük elő újra azokat az edzés módszereket, meg akkor nézzük meg, hogy akkor hogy versenyeztem, mit csináltam más, hogy tehát ezeket azért így összehasonlításképp is használom.
Jó, hogy az olimpiát emlegetted, éppen akartalak kérdezni róla, jövőre újra olimpia. Ugyanúgy álltál neki minden olimpiának, meg ennek is ugyanúgy fogsz neki állni, vagy mindegyikhez másképpen kell? Közben ugye eltelt jó pár év, idősebb lettél, más sportoló lettél, más ember lettél, más a motivációd. Te így számon tartod, hogy most hogyan állsz neki majd a következő évi olimpiának, vagy erre nem figyelsz?
Próbálok nem figyelni, mert sokat elvesz azért a napi, meg a rövidtávú céljaimból, hogyha én most arról álmodozom, hogy egyébként másfél év múlva hogy fogok majd az olimpián versenyezni, pláne úgy, hogy még el sem indult a kvalifikációs időszak. Tehát azért nem arra fókuszálok. Attól függ, hogy milyen síkon kérdezed egyébként, mert ha a motivációt nézem, akkor nagyjából ugyanaz. Tehát, hogy én ugyanúgy ott szeretnék lenni a legjobbak között, nagyon éhes vagyok a sikerre, meg akarom mutatni, hogy mit tudok a páston, tehát ezen a síkon nem érzek különösebben változást az elmúlt 10 pár évben. Persze vannak olyan aspektusok, ahol meg nagyon, tehát már nem vagyok 22 éves, 20 éves sem vagyok, tök más a felkészülésem, sokkal-sokkal tudatosabb vagyok, de kevesebb mennyiségű munkát tudok már, vagy érdemes elvégezni, más jellegű munka, más, tehát sokkal felkészülésemben sokkal preventívebb edzésmódszereket alkalmazunk. Most már inkább az a cél, hogy húzzam ki idézőjelbe a főversenyig sérülések és mindenféle probléma nélkül, óvjam az ízületeimet, az izmaimat, amellett, hogy persze maradjon meg a gyorsaság, meg a ruganyosság. Tehát, hogy egy összetettebb rendszerű, szerintem a felkészülésem, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Nyilván a magánéletem is egy átalakult, egy 33 éves embernek mások a céljai, az elképzelései, a közép- és hosszú távú góljai. Úgyhogy ebből a szempontból is azért volt változás. De hál' Istennek ez mind egy irányba mutat, tehát amennyire én 22 évesen olimpiai bajnok szerettem volna lenni, ez most is így van, most is olimpiai bajnok szeretnék lenni.
Hogyan lehet ennyi időn keresztül, évtizedeken át megőrizni így az arra való éjséget, hogy a csúcson, vagy a csúcs közelében teljesíts? Nekem, ahogy itt jöttem idefelé az interjúra, messze jutott eszembe, aki most már lassan 2 évtizede csúcs teljesítményen pörög folyamatosan, szinte évről évre. Oké, hogy a csapatnak néha nem megy, az egy csapatsport, de ő a számok alapján azt lehet látni, hogy mindig maximumot hozza ki magából. És ha rád gondolok, valami hasonló jut eszembe. És mi az szerinted, ami is ennyire magasan tud tartani éveken keresztül? Ez szerintem elég ritka.
Jót kérdezel, nehezet kérdezel, mert nincsen szerintem erre egy megírt recept. Rengeteg tényező van. Az biztos, hogy az embernek hoznia kell valamilyen belső motivációt, valamit, ami nem egy külső nyomás, ami nem az, hogy a szülők levitték sportolni, hogy az edző hajtja, hogy érzi azt, hogy sokan szurkolnak neki, hanem ami igazán belülről jön, egy bizonyítási vágy, egy akarás, és ez bennem mindig megvolt. Tehát én 10-11 éves koromban imádtam versenyezni, sőt, még a vívás előtt kerületi tollas labda, meg nem tudom, a futóversenyek, meg iskolás foci bajnokságok. Én ezeket nagyon-nagyon szerettem, és éltem, és élveztem minden percét. Én egy versenyző alkat vagyok, és ez nem változott. Illetve annyiban igen, hogy most már nem mindenben versenyzem. Tehát például, ha már Michael Jordant hoztad fel példaként, ő ugye rengetegszer elmondja a róla készült dokumentumfilm sorozatban is, hogy ő mindenből versenyt csinált. Tehát, hogy legyen az pénzérme, dobálás, igen, vagy golf, vagy hát pláne kosárlabda, hogy ő imádott versenyezni bárkivel. Uh-huh. Ez velem is így volt, és ez viszont változott. Tehát most már nagyon megválogatom. Én a páston kívül, edzések, versenyeken kívül én nem nagyon keresem
már
ezeket a helyzeteket.
Már lehet győzni téged, mondjuk, nem tudom, sakkban, vagy dominóban?
Fél, leállunk társasjátékozni, vagy pingpongozni, nem fogok a másik torkának ugrani, sőt, kifejezetten nem vágyom már ezekre. Azok a családommal, a barátaimmal, azokkal az emberekkel, akik közel állnak hozzám, nem szeretek versenyezni, mert tudom, milyen vagyok versenyzőként. Tehát ott egy ilyen, egy koncentrált, vadászó, ilyen ösztönös állat lény leszek, aki csak a győzelemre hajt, nem nézi azt, hogy ki kivel van, vagy ki a barátja.
Csak félelőké, és megszerezze a győzelmet.
Igen, és ez nem jó. Tehát én ezekben a helyzetekben már inkább kivonom magam.